A 90.9 Jazzy bemutatja. Egy zűrös városban, ahol semmi sem biztos.
Csak az adó?
Mondom, semmi. Ahol a kisbefektetőket senki sem védi meg a tőzsdei kilengésektől, és a sikátorokban leselkedik a kíméletlen hozamgyilkos. Csak négy férfi múlik a közbiztonsága.
Hadnagy urak, merre vannak?
A mindenre elszánt és korrumpálhatatlan alakulat vigyáz a rendre minden reggel.
Ezek az állati nyomozók.
Négy férfi, egy eset és egy nyalóka. Ács Gábor, Gede Balázs, Kántor Endre és Mihálovics András. Az íróasztal mögül pedig Profit kapitány diktálja a tempót. Humor, emberi sorsok, közönséges bűnözők és pénz, pénz, pénz. Egy különleges ügyosztály, a Gazdasági Muppet Show minden hétköznap reggel a 90.9 Jazzin. De is figyelj, ne csak a bárányok hallgassanak.
De miért?
Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli. Szólunk és védünk.
Hú, péntek van! Vége a hétnek, elvtársak. Már csak a mai munkanapot kell lenyomni, és mindenki mehet vikendezni. Igazi indián nyárban fürödhet a napfényben, hallgatja a lehulló levelek lágy neszét, stb. Stb. Ehhez kívánjuk megadni az alaphangot optimista péntekünkkel. Remélem lesz társam ebben, Ács Gábor személyében, aki nem a túláradó érzelmekről híresült el. Egyszer láttam meghatódni, mikor időbe jött egy vízerjárat. Azóta semmi emberi érzelmet.
Ez nagyon meredek volt így elsőre, kedves Mihálovics András. Még gondolkodom a reakción, de most egyelőre nem teregetem ki a szennyest.
Helyes.
Amit tudnék veled kapcsolatban első reakcióként itt bedobni, de már két-három dolog eszembe jutott, csak meg gondolom, hogy melyiket hozok a hallgatók tudomására. Na mi az, nincsen hangod? Technikai jellegű problémád van?
Igen.
Hát akkor addig én...
Mind azok a kollégák, akik a spottokkal babrálnak.
Mivel babrálnak?
Azokat ölelem, mert optimista péntek van, ennyi.
Na! Fordítva van rajtad a füles.
Nem, el az a lef, nem? De megszivattál. Nem mindegy, teljesen.
Jó, ennyi
pillanatra beleeshetünk a kulisszák mögé, hogy milyen sziszi-fuszi munkát végzek minden reggel.
Elállom, azért, hogy szimmetrikus.
Hogy a kollégák hangulata, mentalitása, világképe ellenére valami használható rádió műsort kreáljak önöknek, nektek. Csókolom a kezüket mindenkinek, férfiaknak, nőknek, vegyesen. Na, október 11-ére nyergeljünk át, mert annak több teteje van, mint egymás ízélgetésének, hogy finoman fogalmazzak, a coming out világnapja van.
Nem fotóztam le ezt az arcot, mikor ez leesett, azért jaj, igen. Ez tényleg az nagyon
jó, mindegy, hát engem most így lehet, érted.
Igen.
Szóval még egyszer, a coming out világnapja van, ennek igen. Is van világnapja.
Mindennek van világnapja.
Azt írta ide a kántor neked, hogy Gábor, sok felkiáltó jele.
Ezt nem egészen értettem.
Miért?
Nem tudom. Szerinted?
Azt hittem, hogy ünnepelni akarsz.
Nem. Én nem értettem, hogy miért nekem szánta ezt a bejelentést.
Ez olyan band is tud, hogy érsz poén.
Igen.
Tehát ő érti egyedül a stábban.
De nem éreztem szükségét, azonnal visszakérdezek. Ráér az majd, amikor legközelebb találkozunk. Tudod, hogy van ez.
Na! A kérdés a következő, hogy milyen névnap van? Hát de Brigitta névnapja van. Kész csókjaink a Brigittáknak. Nagyon sok boldog névnapot kívánunk nekik. Aztán nézzük meg, hogy mi köthet október 11-éhez, mert azt nem mondtuk, hogy 2019. október 11-e van. Hát nem tudom, vízre bocsátják az első gőzhajtású kompot a Juliannát. Útja New Yorkból Hobokenbe és visszavezet. Akkor Juliannának hívták, biztos nem úgy, ahogy én ejtettem. Azt hittem, hogy magyar vonatkozású hírre van. Azt mondja, hogy aztán 1881-ben David Henderson Houston feltalálja a tekercs filmes fényképezőgépet. Rá 5 évre Thomas Alva Edison 19 évesen szabadalmaztatja első találmányát, a szavazatok számlálására tervezett elektromos készüléket, de az Egyesült Államok kongresszusa nem vásárolja meg az ötletet. A következő évben Eli Miles feltalálja a liftet. Azon mit kellett feltalálni? Hát gyanítom, már az ókorban is kötéllel felhúztak valami traverzen valakit valahova.
Hát lehet, hogy
akkor... Vagy a szabadalmat akkor jegyezték be?
Hát gondolom azt, hogy rárakod a súlyt a túloldalára, és az magától is működik. Hát, itt tudom, hát, én nem tudom.
Igen. No, mi van még, ami itt érdekes lehet? Panama az Egyesült Államoktól 1971. október 11-én kéri, hogy adják már vissza a csatornaövezetet. Hát sokat kellett várni rá, de aztán végül is sikerült. Kérem szépen. Aztán átadják 2001-ben az újjáépített Mária Valéria hidat Párkány és Esztergom között. Ez is egy fontos dátum.
Igen, igen. Jó. Azon járunk át kofolát vásárolni, hogyha a környéken.
Mi szeret? Van ember, aki szereti rajtam kívül a kofolát? Én is szerettem.
Ne hülyeskedj. Ha a Dunakanyarba járunk, főleg ha Esztergom környékén, akkor ez nálunk egy ilyen állandó program át a hídon.
Egy gyors bevásárlás.
És egy kocka, egy karton kofolával térünk vissza a túloldalról, bizony, bizony. Igen. Én azt elismerem, hogy elég sok emberen teszteltem, a többség. Nagyon kevés olyan termék van, olyan, maradjunk csak az italoknál, ahol nagyon-nagyon egyértelmű a reakció. Vagy bejön, vagy nagyon gyűlölöd. A nagyon gyűlölödből sokkal több van. Nem érted, hogy ez hogy lehet meginni, meg ez mitől olyan népszerű tőlünk éjszakra. Nekem nagyon bejön. Nekem
annyira nagyon nem jön be, de szívesen fogyasztom, az az igazság.
De, igen. Akkor te pont.
Végre valami egyezőség.
Végre valaki, aki mi a, ezen utasító, igen. Nem is nagy rajongó, hanem
csak de a finom főzelék az már nem.
Az nem.
Jó?
Szó nem lehet.
Hitler róla. Szalonna.
Az melyik is?
Az a tömblekvár, vagy palalekvár, vagy nem tudom minek hívják még más neveken, amit nem is tudom, lehet-e még kapni?
Lehet, én találkoztam velem is olyan rég. Borzasztó, nem?
Nagyapám nevezte Hitler szalonnának, mert hogy állítólag semmilyen természetes anyag nem volt benne. A háborúba fejlesztették ki, mert nem volt, ugye áruhiány volt, és lekvár helyett. És emlékszel, hogy a menzán ez volt a buktában? Mert hogy ezt lehetett szeretelni, tudod,
igen,
ilyen,
igen,
ilyen kemény volt, és... Hát nagyon édes, úgyhogy azt nem, azt
nem,
se?
Nem, nagyon rossz.
Hát akkor milyen megosztó kaják vannak még, amit így?
Hát ez talán az. De
inkább hagyjuk mákos, ezt, mert hogy eddig háromból három.
Nincs megosztóbb a mákos tésztánál.
Mákos tésztánál. Próbáld meg a mákos tésztát szilvalekvárral. Nagyon
jó. Látod, lehet még ezt fokozni.
Igen. Cukros, zsíros kenyér gyerekkorodban.
Az nem
semmi?
Volt.
Görög dinnyes sima kenyérrel. Mondjak
ezek nem megosztóak, ezek egész egyszerűen egy nagyon-nagyon szűk szubkultúra kedvencei, de az átlagos embereknek a 99%-a merev.
Jó, akkor most egy sokkal eldöntendőbb kérdést, a káposztás szvekedlit cukorral vagy nem, borssal?
Semmivel.
Semmivel?
Semmivel.
A túros tésztát pörccel vagy cukorral?
A pörccel.
Hát hiába. Most amiket én felsoroltam, ez mind valahogy bejön, úgyhogy ne kezdjük el tovább. Úgy is írja a Peti hallgat, hogy nem unod András Gábor zékálását? Gyenge lesz ez a péntek így. Hát, kedves Péter, ha szabad így fogalmazom, egy, nem unom, kettő, gusztus dolga, hogy kinek így, kinek úgy. Ugye a péntek. Valakinek ez így szórakoztató, neked ezek szerint kevésbé, hát te, mindegy, majd lesz tartalom, és akkor abba
lubickolhatsz. Te hoztad ki belőlem.
Hungária az Árpád híd felé lassul, még nem vészes, írja egyébként Péter. Számomra az a talány, hogy a töltött káposztát hogyan lehet megenni. Micsoda?
Az finom.
Igen. Paradicsomos káposzta, mint megosztó kaja. Az megvan? Az se?
Az már inkább a nem. Az, ha nagyon kell, nagyon kell, még elgurul, de ha lehet, akkor kihagyom, igen.
Igen.
Ezek egyébként tényleg mindegyik megosztó. Hát, hogy melyik a leginkább, azt nem tudom, de érdekes módon a legextrémebb véleményeket a mákos tésztával kapcsolatban. Tehát van, aki iszonyatosan nagy rajongó, de azért a többség szerintem
a mákos
közelében, nem, a közelében, bottal nem piszkálják.
De vallom őszintén, hogy ha már lehet választani a mákos tésztes, a mákos nudli között, akkor én az utóbbira szavazom.
Jó.
Szavazok.
Persze.
Egyszer képzeld el, hogy az úttörő táborban olyan mennyiségű mákos nudlit vettem magamhoz, nagy kedvencem a nudli egyébként, a darás nudli is, meg a mákos is, ez speciál mákos volt, hogy orvosi ellátásra szorultam. Képzeld el, belázasodtam a nudlitól, a mérhetetlen nudli fogyasztástól. Azóta nem olyan nagy kedvel fogyasztom, de még mindig nagyon szeretem. Azt szeretném még megkérdezni, hogy Franki hallgató azt miért csinálja, hogy 11, 21, 15 perc. Most visszanéztem a történetét, ez egy ilyen, hát nem tudom hányszor küldi el, ez ilyen copy-paste üzenete neki, de mindig 15 perc a 11, 21. Ez valami kód, amit mi beolvassunk, és akkor a haverjai tudják, hogy mi lesz az esti program, vagy nem tudom.
Hmm. Ötletem sincs.
Hagyj már sültvér!
Jaj, ne.
A ne, nem?
Ne, ne, ereszt, ne, nem. Nem, és...
Pacal pörkölt. Nem.
Negatív. Ne ereszt.
Figyelj, én már nem merek ezekre semmit mondani, mert még eddig egyetlen egy olyan gaja sem volt, amit utálok. De tényleg, tehát ezeket mind nagy kedvel, jó kedvel, bőséggel, jó társasággal, stb.
Na.
Minden formájában. Na, még gratuláljuk meg 1948-ban, október 11-én született Kepes András újságírót és Drusszáját, az 1962-es évjáratú Szőke András filmrendezőt.
Igen. Na látod, ha őket kérdezted volna.
Hát bocs, elvitt itt ez. Nem is tudom, hogy jött ez ide.
Kaján túl is. Őket mindkettőt nagyon.
De hogy jött
nagyra
ez a téma?
Értékelem és kedvelem. Hát, már mi hogy jött téma? A kaja.
A kaja.
Hát te dobtad be.
De honnan jutott nekem ez eszembe?
Kofolából indultunk.
A kofol? Na igen, tényleg, mindent értek. Na, muzsikáljunk, aztán nézzük meg, mit ír a magyar sajtó, oké? Okay?
Thank you.
No kérem szépen, akkor hát a sajtó szemle élére mindenképpen a következő történet kívánkozik. Cégbírósági adatok között kutakodott a HVG, amelyből kiderült, hogy a néha Jendi Vajna vagyona, mivel az eredeti végrendelet eltűnt, így az örököse Vajna Tímea. Ez olyan, mint egy mese, nem?
Van ilyen, látod.
A közjegyző az örökhagyó hagyatékát öröklés jogszímén az törvényes öröklés rendje szerint teljes hatállyal átadja 1:1 arányban Vajna Tímea az örökhagyó házastársa részére. Ez a mondat, a legfontosabb mondat azokban a dokumentumokban, amelyet az elmúlt időszakban adtak le a cégbíróságba, és amelyben Andy Vajna hagyatékáról van szó. Hát kiderült, hogy ez az örökség az AV Perfect nevű cégben manifesztálódik, ennek értéke egészen pontosan 123.376.000 dollár, az nagyjából 37,3 milliárd forint. A többi hagyatéki vagyon pedig a következő, az AV Holdings nevű cég, egy Bentley, három bankszámla, egy 1994-ben létrejött produceri szerződésből származó díjazás, valamint műkincsek. De van ám piaci tartozás is, az Ivy Jersey Limited, továbbá a Synergy Pictures felé, de ezt nem lehet tudni, sem hogy az előbb felsorolt vagyontárgyak, sem hogy a tartozás mekkora értéket képvisel.
Látom, hogy neked ez
ha
volt.
Ha csak ezt nézzük, a 123 millió dolláros vagyont, Vajna Tímea ezzel már is a 31. leggazdagabb magyarra repült előre a napi.hu-nak a leggazdagabb magyarok listáján.
Aki pedig arra aki pedig az iránt érdeklődik, hogy a metrópénzek hova gurulhattak, tehát az Alstomtól, ugye az már korábban kiderült, hogy 3 milliárd forintot közelítő kenőpénzek csúsztak ide meg oda, hogy ebbe kik érintettek, illetve melyik oldalak érintettek, elárulom mindkettő, de nem azonos mértékben, a 24.hu vezetőanyagát ajánlom. Aztán nagyobb forgalmat és béremelést hozott az áfa csökkentés, három piacvezető lánc együtt 20 milliárdos plusz bevételt realizált, itt a gyors éttermekről ír.
De a legnagyobbat nézzel meg, melyik nőte.
Hát az szerintem egy biztos, hogy nem a McDonald's.
Nem, ez a furcsa.
Hát miért furcsa?
Hát 262 a bruttó havi bérek. Őket nézve 262.000 forintról 273.000 forintra nőtt a McDonald's bér. A Kentucky Shock azok 245.000 forint helyett 2018-ban 280.000 forintot kerestek, és a Burger King, kérem szépen, ott 2017-ben 340.000 forint volt a átlagos havi bruttó bér, és ez 2018-ban 387.000 forintra nőtt.
Csodálkoznék, hogyha...
Ez miért van így szerinted?
30%-os különbség lenne a pont ugyanolyan munkát biztosító cég, nem tudom.
Igen, nekem ez így valahogy, nem. Nyilván ez cégközlés, nem. Meg minden, de nem
ez,
értem.
Ez egészen egyszerűen a cég eredményekből kibányászott adatokból számolik, az üzemeltető cégeknek a mérleg adataiból lett kibányászva. Minden esetre 80 milliárd forint árbevételt ért el a három cég, tehát a McDonald's, a KFC és bocsánat, KFC-nek mondják, és a Burger King-et üzemeltetők cég ennek a hátteréről ír. Egyébként azt nem bírtam megfejteni, az érdekelne, hogy az elmúlt akár 5, akár 6-7-8 évben miért van az, hogy a Burger King és a KFC nőni tudott, ameki meg stagnál, sőt, hát kevesebb éttermük van, mint 10 évvel ezelőtt, tehát emlékszem, hogy már bőven 100 fölött volt, és most még alul, mindig alulról. Tehát többet zártak be, mint amit nyitottak. Most nyilván a kommunikáció nem erről szól, de attól még ez
pedig
kérdés.
Tulajdonosváltás is volt. Na kérem, szépen a Népszava címlapján 50-en védik Szijjártót, egész hadsereget száll a kormány a külgazdaság és külügyminiszter személyi biztosítására, ez a TEK beszámolójából hámozta ki a Népszava. Egy kormányhatározat alapján állandó védelmet kap tavaly július óta, ám az nem derül ki, hogy mit jelent ez pontosan. A TEC 2018-as költségvetési beszámolójából viszont már kiolvasható. Erre a feladatra a TEC 52 státuszt kapott, amit feltöltöttek, 51 hivatásos rendőrt és egy közalkalmazottat vettek át a külügyminiszter személyi őrzésére. Nem olcsó mulatság ez, a tavalyi kormányhatározatból kiderül, hogy 2018 második félében a kiadásokra 504 millió forintot kaptak a terrorelhárítók, fél milliárd forintból a felszerelésre 172 millió forint ment el, a személyi költségekre 224 millió, a maradékból fizették az utazásokkal kapcsolatos egyéb dologi kiadásokat. A TEC 2017-es zárszámadásából az is kiderül, hogy két éve a TEC még csak 59 külföldi útján biztosította Szijjártó Pétert. Nem árulták el, mi indokolta, hogy az államfő, a házelnök, a kormányfő, a legfőbb ügyész és az alkotmánybíróság, valamint a kúria elnöke mellett a külgazdaság és külügyminiszternek miért jár állandó személyi védelem. Ez egy érdekes történet.
Jó, akkor jöjjön a tőzsde.
Várj egy picit, hát még itt azért vannak érdekes dolgok. Írják SMS-ben? Azokat a kajákat, amelyek megosztóak. A disznósajt, imádom a disznósajtot.
Borzasztó,
és
igen.
Egyszer vettem a múlt héten egy kis termelőtől, valami fenomenális volt. Még azt te is megennéd.
Egyet már találunk, amit hasonlóképpen látunk. Már csak egyet.
De várjál, utána... nem, inkább az a kihívás, hogy te már egy csomót leufoltál, én még egyet se, de most jön az, amin elgondolkodnék.
Na.
Egyszer láttam az akkor még barátnőm, ma már feleségem birkaherés rántottát evett, az egy komoly próbatétele volt a kapcsolatunknak, de túléltük. Én egyszer ettem hegyi kecskeherét vaslapon sütve, nyílt tüzön, az nem volt olyan rossz. A káposztát szvekedli borssal és cukorral. Az nagyon durva. A szalontüdőt írja valaki, a pájsli az egyik kedvencem. Én imádom azt is. Mi van még? Grízes tészta a legnagyobb kedvenc.
Off.
Tehát az is. Az nálad off?
Mm.
Mi van még? Sóska.
Az igen. Az
na végre.
Az 10
na,
pontos. Az 10 pontos.
Én is imádom. Paradicsomos káposzta.
És mit raksz bele a főtt krumplin kívül?
A soskában? A világon semmit. Én úgy magából is megeszem, bár a tükörtojással az igazi. Érdekes egyébként, hogy én pörköltel nem szeretem.
A mezakaják közül, amiben elég sokat tömtek bennünk egy gyerekkorunkban, nekem ez maradt a nagy kedvenc.
Baff főzelék, két effel, hát az megy.
Allergia, az
ja,
kész.
Persze, te hüvelyesen.
Kérdésként sem merül föl.
Igen. Rakott nyelv, mi az is finom?
Nem, kinek a nyelve?
Hát a marha nyelv. Tényleg főt, füstölt marha nyelv? Nem? Semmi? Hát én ezt nem értem. Vagy én vagyok törpe minoritás, vagy te vagy irtózatosan válogatós.
Most olyan, mintha az lennék, pedig nem vagyok az.
0-30-20-10-9-0-9 fogjatok ki a gazdán, mi az a kaja, amit a gazda sem enne már meg. Nem tudom, hogy ez most nem lesz-e kontraproduktív ez a társalgás a hallgatókkal, mert lehet, hogy lerombol mindent, ami azt a cseki nimbuszt, amit én esetleg felépítettem, de mert most mindenki mondja, hogy fúj, marhanyel, fúj, szalontüdő, fúj, pacarpörkölt, mindenki ezeket fogja mondani. De én ezeket szeretem, most ez baj.
Nem, egyáltalán nem baj. Kíváncsi, hogy ki tudnak-e készíteni valamit.
Igen, igen.
Na menjünk.
Merem és nem méregetem, belemerek, belemegyek mértéktelen, megteszem, nem merengek, nem mértezek. Králok, králok, készítek, kreatúrát, kétkezi kultúrát, keretet keresek, kertet teremtek, nem kertelek. Nyagi benne a lecsóban, fennégig tejben, és a feleje, haba tetején, mint az enyém.
lába tetején, mint az enyém.
A csárt, piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parkettjein és Budapesten. Tőzsdei helyzetkép következik. A Tőzsdei helyzetkép támogatója a hazai központú innovatív gyógyszeripari vállalat, a Richter Gedeon nyerté.
No, drága barátaim, 2,1%-os mínuszt hozott össze a Bux, ami furcsa volt, mert ugye nemzetközi hangulat meg pozitív volt. Majd a Gábor elmondja, hogy miért 39.466 pont lett a vége. És ez úgy állt össze, kérem szépen, hogy a három vezető részvény esett, egy tudott csak emelkedni, ez a Telekom volt, 2,1%-kal ment fölfelé 445 forintig. A legnagyobbat az OTP este, 0,7%-ot, de nem volt jó napja a Richter részvényeseknek sem, 0,3%-os volt a mínusz. Az OTP 12.530, a Richter 4.740 forinton zárt, a MOL is esegetett 4 forintot, az 1,1% és 2828 forinton állapodott meg. Nézzük a legnagyobb teljesítéseket. Kartonpak. Az ott mi van, Gáborkám? Te tudsz valamit?
Nem.
Majdnem 16%-ot ment fölfelé. A Forage 6,6%-os plusz, a sem piskóta. Kérem szépen, és az Opus is ment fölfelé 4%-ot keményen. Nézzük akkor, hogy mi van még itt a nagy vesztesek körében. A Takarék jelzálog bankot mindenképp ide sorolnám, 1,8%-os volt a mínusz ott.
Ennyi a magyar?
Ennyi.
Hát Amerikában jókedv móka kacagás lett a vége, pedig nem ilyennek indult. Igazából a legnagyobb izgalom, amit el lehet mondani, az, hogy napon belül javult a hangulat. A határidős előrejelző indexek még egyértelmű esést vártak ehhez képest, mert az is jó hír volt, hogy nulla környékén mocorgott az index, aztán jött az elnök tweetje arról, hogy találkozik kínai kollégájával, és erről rögtön megugrottak az árfolyamok, és így egy egészen kellemes kis napot produkálhatott a Wall Street egy 0,5%-os emelkedéssel. Nagyjából ennyi volt, annak örültem, igazából előkerült régi kedvencem, az Ágyfürdő és mögötte részvénytársaság, a Bed Bath & Beyond 21%-ot ugrott. Mely volt még? Netflix, de eléggé gyepálták, hogy az elmúlt időszakban most 4,8%-ot erősödött. Annak ellenére, hogy az elemzők továbbra is futnak a piacon, és vadul minősítgetik le a Netflixet, de kellett most már egy kis emelkedés benne, úgyhogy nagyjából ennyi. Tehát enyhén pozitív hangulatban várják, hogy az amerikai és a kínai vezetés összehozza a hétvégén valami jó hírt a kereskedelmi háború kapcsán.
Tőzsdei helyzetkép hangzott el a Millás reggeliben. A Tőzsdei helyzetkép támogatója a hazai központú innovatív gyógyszeripari vállalat, a Richter Gedeon nyerté.
No kérem, spenót plusz bundás kenyér.
Oh.
Az nem rossz.
Az nem rossz.
Cukrozott túró étcsokival.
Oh, hát azt még így csak elképzeltem, nem
kockoltam. Azt szerintem nem lehet probléma, nekem semmiképp. Zúzapörkölt imádom. Hú, de régen ettem zúzapörkölt. Mi lenne, ha hétvégén zúzapörkölt ettem?
Off.
Nem szereted?
Nem.
Nagyon finom. Csak ajánlani tudom. Vesevelő?
Semmilyet.
Nem? Ruszli?
Ez mind végre. A ruszlit igen.
Na végre valami.
Ezeket végre kóstoltam annak idején, de valahogy nem.
Végre valami. Aha. Na nézzük akkor, mi van? Sóska, krumpli, főtt, marhahús, paradicsomos káposzta, öklömnyi fasírtal.
Igen. Aha, igen, igen.
Csirkeláb, megfogtatok. A csirkeláb, igen. Azt nem eszem meg. Azt nem eszem meg. Anyósom főzött lábleves, szerettem leszopogatni azokat. Jó? A csirke püspök falat ugyanez a kategória. Kérdezik többen, hogy csiga, szűt, sült szöcske, tintal, ezeket mind imádom. A sült szöcskét, azt ott egyszer már magamnak elkészítettem.
Hol?
Hát a Bakonyban, amikor táboroztunk brahiból, kíváncsiságból, pont előtte beszéltünk pár hónappal arról, hogy jön a rovarevés, mondom, jó példával járok előre, megpróbáltam. Fűrészpor íze van. Lehet, hogy én nem jól készítettem el, fűszer nem volt rajta, csak megpirítottam vaslapon.
Elkaptad a szöcskét és
igen,
megsütöttem.
Nem egyet, sokat, hát abból nem lehet egyet.
És hogy kell sütni a szöcskét?
Hát fogsz egy ilyen öntött vas serpenyőt, rárakod a tábortűzre, rárakod a szöcskét, pörgeted, forgatod, megvárod meg, megpirul, és nosza rajta.
Az egészet?
Az egészet. Hát jó, mondjuk így ki lehet belőtt, hogy ja, igen, nem sok ennivaló van rajta, de hát ezt is ugye ki kellett tapasztalni, hogy például melyik? A szárnyait ki lehet szedni, a feje lemehető. Hát ott a torpotrok, az ehető, meg ott a lábánál az a kis ugró izé is.
Köszönöm szépen a kertcsinálót, ezzel se fogok élni, úgy érzem.
Kollégiumban Pánk ismerősöm kirántotta a leszeletelt májkrémet, én ezt löncshússal ismerem.
Szerintem
a szalontüdőt ne ostorozzátok, mert a szalontüdő finom.
Itt az idő szerintem.
Tejfölös túros tészta májkrémmel, az odaver azért.
Remélem, mostantól azért tele van az adásmenet. És nem marad sok idő ennek a folytatására.
Szerintem olyan, hogy marcipános rántott, vagy marcipános rakott kerbimból olyan nincs. Ezt nem tudom elhinni, hogy ezt bárki. Ez most már csak ilyen ugratás. Szerintem.
Elég volt elképzelni.
Na, berekeztjük. Akkor megfogtatok, eddig tartott a játék, a főtt csirkelábbal nem tudok mit kezdeni, ti nyertetek. Köszönjük szépen az eddig beérkezett általatok ehetetlennek, általam viszont egész finomnak tartott fogások felsorolásából.
Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. New York, London, Hongkong, Budapest. Tőzsdei helyzetkép a legfrissebb árfolyamokkal, zárási adatokkal, kibocsátói hírekkel a Millás reggeliben minden hétköznap reggel 6 óra 50 perckor. Long vagy short, bika vagy medve. A Tőzsdei helyzetkép támogatója a hazai központú innovatív gyógyszeripari vállalat, a Richter Gedeon nyerté. Reklám.
Hello vállalkozók! Ez a reklám most nektek szól. Az új rugalmas Telenor Business ajánlatot úgy alakítottuk ki, hogy tarifáitokat Telenor My Business Flexi M-től Flexi XXL-ig kötelezettségek nélkül, akár felfelé, akár lefelé, havonta válthassátok, ahogy az üzletetek kívánja. További infókért kattints a telenor.hu-ra. Jó, mi?
Hölgyeim és uraim, itt a kapitány beszél. Kérem, csatolják be biztonsági öveiket, mert a LOT 12 közvetlen járatot kínál Budapestről. Legyen ön is a LOT lengyel légitársaság vendége. LOT Polish Airlines.
Reklámot hallottak. Hírek a 90.9 Jazzy-n.
Tart a helyreállítás a szekszárdi gázrobbanás helyszínén. Bőrt fejlesztettek ki robotoknak. Ennyi napos idő lesz a hétvégén, ma is kisüt a nap, és 21 fokot is mérhetünk délután. Itt Budapesten jelenleg 7-8 fok van a fővárosban. Jó reggelt kívánok, a mikrofonnál Schmidt Andi. Meneszthetik a kórház vezetőket, ha kiderül, hogy ő a felelős az általa vezetett intézmény adósságáért. Gulyás Gergely a tegnapi kormányinfón úgy fogalmazott, hogy a kórházi adósság helyzetével ez lehet az utolsó év, amikor előáll, hogy utólag kellett pótolni a kasszát. Az adósság felelősét minden esetben meg kell találni, ha az az intézmény vezető, akkor vezetőváltásra van szükség. A Magyar Államkincstár adatai szerint augusztusban mintegy 6 milliárd forinttal nőtt a magyar kórházak lejárt adóssága, ezzel a 8. hónap végére átlépte az 53 milliárd forintot. Az idei havi átlagban 5 milliárd körüli adóssággyarapodás rekordméretű. Megkezdődött a helyreállítás a szekszárdi gázrobbanás helyszínén. Két lépcsőház teljesen lakhatatlan, két másikban a fűtéshez szükséges gázvezetékek helyreállítása kell ahhoz, hogy visszatérhessenek otthonukba a lakók. A ház biztosítója közölte, hogy 25 millió forint előleget átutal, de az elsődleges becslés szerint a teljes kár több 100 millió forint lesz. A szerdai szekszárdi gázrobbanásban 5-en sérültek meg, és mintegy 20 lakás vált lakhatatlanná. Összesen 80 lakót kellett kiköltöztetni. A robbanás körülményeit még vizsgálják. Jövő nyárra megújulnak a velencei tavi szabad strandok. Fejlesztésüket 100 millió forinttal támogatja a kormány, közölte a Magyar Turisztikai Ügynökség vezérigazgatója. Guller Zoltán Velencén emlékeztetett arra, a kormány célja, hogy a magyar szabadvizes strandok 2030-ra európai színvonalúak legyenek. Rómában tárgyalt Orbán Viktor, a kormányfő az olasz Forza Italia párt vezetőivel, Silvio Berlusconi elnökkel és Antonio Tajani alelnökkel egyeztetett. A miniszterelnök a megbeszélés után elmondta, hogy továbbra is szorosan együttműködik a Fidesz és Silvio Berlusconi pártja. Orbán Viktor hozzátette, a tárgyaláson érintették az európai ügyeket, az európai néppárt kérdését és az olasz-magyar kapcsolatokat is. Olga Tukarczuk lengyel és Péter Handke osztrák író kapta az irodalmi Nobel-díjat. Idén azért díjaztak két írót, mert tavaly a kitüntetést odaítélő testület botránya miatt elmaradt a bejelentés. Pénteken a Nobel békedíj, hétfőn pedig a közgazdasági Nobel-díj nyertesét hirdetik ki. A díjátadó a hagyományoknak megfelelően december 10-én Alfred Nobel halálának évfordulóján lesz. Robotoknak fejlesztettek ki bőrt müncheni kutatók. Első ízben fordult elő, hogy egy ember méretű robotot teljes egészében mesterséges bőrrel láttak el. Az anyag hatszögletű sejtekből áll, melyek nagyjából akkorák, mint egy 2 eurós érme. A több mint 13 ezer szenzor érzékeli az érintést, a gyorsulást, a közeledést és a hőmérsékletet is. Összehasonlításképpen az emberi bőr mintegy 5 millió receptort tartalmaz. És végül az időjárásról. Ma visszatér a napsütés, de helyenként megnövekedhet a fátyol felhőzet. Esni azonban nem fog. 16 és 21 Celsius fok között alakul a hőmérséklet. A hétvégén kellemes, őszi időre számíthatunk. Napközben 20 fok körüli hőmérsékletekkel. A hírszerkesztő Schmidt-Andit hallották. Friss hírek legközelebb, fél óra múlva.
Budapest legfrissebb közlekedési hírei a 90.9 Jazzin a City Taxi diszpécserétől.
Jó reggelt kívánok! Az erős reggeli forgalom miatt lassabb az előrejutás az M0-as autóút déli terelt szakaszán az M1-es autópálya felé. Az M3-as bevezető szakaszán egészen Magyarottól, illetve a Hegyalja úton a Döbrentei tértől a Czakó utcáig. Itt baleset is történt a Sánc utca előtt a külső sávban. Toronydörű építés miatt lezárták a 13. kerületben a Botond utcát, a Kassák Lajos utca és az Angyalföldi út között. A Dózsa-György úton a Hősök tere és az István utca között kertészek okoznak útszűkületet napközben. Balesetmentes utat kívánok Önöknek!
A hírek után már is folytatódik a Millás reggeli. Itt a 90.9 Jazzén. Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak.
This no more, babe. I need to find out where I am before I reach the stars. Yeah, before I step on Mars. Uh-oh.
like to leave behind. Oh yeah, it's gonna blow my shake it on.
Rohanásban könnyű szemtől szembe kerülni egy túl szépnek tűnő ajánlattal. Az eredmény krétával körberajzolt tetemes összeg. A tetthelyen a gazdasági helyszínelők, a ravasz, az agy és két füles csésze és fejvállalakzat. A lehetetlen küldetés megfejteni a Fibonacci kódot. A jutalom egy bögre rossz kávé és egy olyan hozamgörbe, amilyet még Alonso Mosley sem látott. Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mápetsója. Vigyázat! Van rá engedélyünk!
Főtámogatónk a GFK Hungária Kft. GFK, a technológia alapú adatszolgáltató.
Jó reggelt kívánunk, 7 óra 16 percen folytatódik a Millás reggeli a 90.9 Jazzy Nács Gáborral.
És Mihálovics András.
0-30-20-10-9-09. Sajnos rossz hírek vannak a közlekedés területéről, a hegyalja elején az Attila útnál kifelé hegymenetben karambol, már az Erzsébet híd is áll, az Attiláról sem lehet felkanyarodni, írja Tomi, többen írtatok, és az egyik üzenetben az is szerepel, hogy gyakorlatilag egy, a másik irányból is valahol baleset van a hegyalja úton, tehát valahol a tetején is. Ezt egyelőre még más nem erősítette meg, de nagy a torlódás arrafelé, illetve valaki optimista pénteken merésszel dohogni, de utálom ezt, amikor valaki a reggeli dugóban ilyen nagy követési távolságot hagy. Miért? De most optimista péntek van, nem morgó szerda, haló, 0-30-20-10-9-0-9, na de SMS, WhatsApp és Viber számunk után következzék a nagy külpolitikai hír. A törökök benyomultak Szíria területére, mindenki elborította az internetet mindenféle kurdokkal szolidaritást vállaló üzenetkével, Feledi Botond külpolitikai szakértőt pedig arra kérjük, hogy dekódolja nekünk a helyzetet. Szerbusz, jó reggelt kívánunk!
Sziasztok, jó reggelt kívánok!
Hát,
a helyzet az nem az optimista péntekre hozzam.
Nem, igen, nem is értem a szerkesztőt. Annyit talán mindenki tud, hogy egy igen nagy nemzetről van szó a kurdok esetében, de soha nem volt önálló államuk, és több jelenlegi állam területén él jelentős kurd kisebbség. Törökországban is, Szíriában is, és Irakban is. Félnek attól, hogy létrejön egy nagy Kurdisztán?
Ez egy állandó félelem, tehát a elmúlt évtizedeket meghatározó Saddam Hussein-nél ugyanúgy megtaláltuk ezt a motivációt, mint bármelyik török vezetőnél. Ugye a Törökországnak is a keleti részén nagyjából 10 millióan lehetnek, ugyanígy a Irak északi részén gyakorlatilag ugye itt sokkal nagyobb önállóságban vannak a Saddam rezim bukása óta, és ugye az volt a létező országok számára a legnagyobb fenyegetés, hogy Szíria szétesése után az észak-észak-keleti szíriai kurd területek is gyakorlati önállóságot élveztek. Tehát ugye a damaszkuszi államhatalom nem tudta befolyásolni őket, és az amerikaiak támogatása, amelyet az iszlám állammal való szembeszállásért kaptak, abszolút megerősítette őket. Tehát nagyjából ide jutottunk el a 2011-12-es polgárháború óta, hogy azért a kurdok nagyobb része lassan egy praktikusan autonómabb életet élt, mint mondjuk 10-20 évvel ezelőtt, és éppen ezért egyre többen aggódva nézték, hogy ebből mi lehet. De nyilvánvalóan nem csak erről szól a történet. A regionális hatalmak azért Szíria, mondjuk, hogy végső felosztását, vagy a szír béke megoldását, vagy ők fogalmaznának, még mindig keresik, és aggódnak, hogy nem más találja meg helyettük. És erre kell még, hogy rátudjuk egy plusz rétegnek, és abban nem is mennék bele jobban, hogy egyébként ugye az egész mostani offenzívát az indította el, hogy Donald Trump azt a néhány egyébként nagyon kevés amerikai katonát elmozdította a török-szír határ kurd területéről, és emiatt is indulhatott meg a török offenzíva közel 200 támadott célponttal rögtön az első napon. Tehát a szíriai béke folyamat az, ami a megoldás kulcsa. Ugye itt az első néhány évben a polgárháború idején azt gondoltuk, hogy lehetséges egy valamilyen a nyugati hatalmak, elsősorban az Egyesült Államok által, de azért itt ugye a franciák, britek is ott voltak, összekovácsolt béke. Ez gyakorlatilag az elmúlt években és Donald Trump-on együtt végképp ködbeveszett, és ehelyett az oroszok lettek nagyon aktívak. Egy bizonyos asztanai eljárás, vagy asztanai találkozó után, ami már két éve volt, egy egészen komoly, a később már az ENSZ által is felkarolt kezdeményezésé alakult át. Létrejött ugyanis egy alkotmányozó bizottság, és erről Putyin már 2018. januárjában beszélt. Ennek mostanra 150 tagja van, és dolgoznak azon, hogy egy gyakorlatilag föderációs rendszerben hogyan lehetne ezt átültetni. Egy szépséghibája van ennek a történetnek, és innen jön a megoldás kulcsa, hogy ebből a észak-kurd katonai vezetőket teljesen kihagyták ebből a folyamatból. Tehát most ez a kevesebb szék, amikor véget ér a zene típusú játék zajlik, hogy nagyjából eldöntik a regionális szinten katonailag jelenlévő országok és hatalmak, hogy kit akarnak a végső tárgyalóasztalnál.
Figyelj, Botond, az én igazságérzetemet leginkább az bántja a kurdokkal szemben, hogy gyakorlatilag oroszlán részt vállaltak a nyugatot fenyegető iszlám állam legyőzésében. Erre a nyugat ezek után magukra hagyja őket?
Itt elsősorban ugye az Egyesült Államokról beszélünk, igen, hát a nemzetközi kapcsolatokban az igazságérzet sajnos nagyon ritkán szolgál iránkül, és ez Donald Trumpnál pedig úgy látszik, hogy különösen egy távoli kelléke a döntéshozatalnak. Kétségtelen, hogy elképesztő emberáldozatokat hoztak, és ugye a szakértői beszélések szerint is akár 10 000 lehet a száma azoknak az iszlamista fogvatartottaknak, akiket most kvázi a szabadonbocsátás fenyeget, a fenyegetés persze idézőjelben, hiszen ez elsősorban minket vagy a törököket érintheti, hogyha tényleg elengedik őket. A kurdok ebben ugyanúgy maguk sem értik, hogy vajon miért ilyen gyorsan fordul meg az amerikai víz, és itt még egy nagyon érdekes fordulat lehet. Az egyik kurd katonai vezető már nyilvánosan beszélt arról, hogy inkább összefognának Assaddal és a damaszkuszi kormányzattal annak érdekében, hogy a törököket kiszorítsák a szír területekről. Tehát egy ilyen verzió is lehetséges ebből az egész történetből, hogy a kurdok visszafordulnak a szírek felé. Most az látszik, hogy miközben északról a törökök kezdték el támadni őket, délről az oroszok ugyanúgy módszeresen kapirgálják a
területeiket. Figyelj, azt magyarázd el, légy szíves az egybegyűlteknek, hogy ha választani kell, már pedig ebben a helyzetben választani kellett Törökország és a kurdok között, miért a törököket választják az amerikaiak?
Igen, hogy Trumpnál miért volt ez a változás? Tehát ott mi történt?
Trumpnál egy kőkemény belpolitikai helyzet van, hogy az impeachmentet, ezt a bizonyos elmozdítási eljárást elindítják, eközben elképesztő kampány ráfordulás történik az Egyesült Államok a 2020-as elnökválasztásra. És neki volt még régen egy ígérete, a mexikói fal mellett többek között, hogy a Közel-Keleten a katonai jelenlétét csökkent. Ha visszagondolunk, szerintem veletek is többször telefonáltunk arról, hogy bejelentette Trump, hogy kivonul Szíriából, és ilyenkor általában egy-két hét alatt a Pentagon elszabotálta az elnöki bejelentést. Nagyjából most is valami ilyesmi történik. Tehát mindenki fogja a fejét, volt tanácsadó is, nyilvánosan tévékben elmondják, hogy ez mennyire rossz döntés, hozzá lojális törvényhozásbeli republikánusok ugyanúgy elmondják, olyanok is, akik eddig soha nem szitták, hogy ez rossz döntés. De Trumpnak ez most fontos azért, hogy egy picit elterelje a figyelmet, illetve egyébként ugye a török-amerikai kapcsolat is elég nehéz. Tehát ha visszaemlékszünk, múlt évben volt, amikor a líra majdnem teljesen beszakadt, ugye nagyon komoly szankciókat léptettek életbe az USA oldaláról a törökökkel szemben, és ez azóta sem javult túl sokat. Ez a mostani se lesz egyébként egy nagy javulás, tehát ez nem annyira szól arról, hogy a törököket választják, mint arról, hogy Trumpnak egyszerűen a belpolitikai agendáján egy picit tud segíteni ez a történet. Tehát nincsen mögött nagy stratégiai megfontolás. Nagyjából egy ugyanolyan katasztrófa szenáriót vázolnak sokan, mint amikor Obama hip-hop kivonult Irakból, és ugye annak a végső története lett az iszlám állam.
Nem ördögtől való ötlet egy Kurdisztán létrehozása? Vagy ez reménytelen, mert senkinek nem áll igazából érdekében?
Hát akinek érdekében állna, az nincs ott katonákkal, inkább mondjuk így. Tehát mindent lehet, hogyha az ember oda tesz egy pár ezer bakancsot a földre. Tragédia az egész történetben az, hogy az Európai Uniónak ebből gyakorlatilag alakban beleszólása. Miközben a kiszabadult iszlamisták, egykori terroristák adott esetben Európába fognak visszaszivározni Törökországon keresztül. Ha bármilyen Erdogán megorral a nyugatra, akkor ugye már elmondta, hogy majd a 3,5 millió menekült, tehát inkább ide küldi, hát nem Szíriába küldi vissza.
Akkor mindent értek. Miért lenne Trumpnak érdeke ez a dolog? Belpolitikailag felhasználja, ha meg végül valami rosszul sül el, azt meg megeszi.
Igen. Így van. És Európa ehhez képest ugye egy darab határozatot végül a visszavont magyar vétó javaslata ellenére mellett elfogadott, hogy elnye-benye Törökország, egy oldalú opciókat nem illik csinálni, ennyit mondok az ENSZ biztonsági tanácsa is, tehát amíg itt nincs egy érdemi európai jelenlét, addig egyébként egy számunkra kritikus, konfliktus forrású területet nem tudunk befolyásolni, hogy ott mi történik, hogy kik tárgyaljanak, miről tárgyaljanak, és hát adott esetben a kurdok partnerek lehettek volna ebben, az egész biztos. Uh-huh.
A magyar vétóról még néhány gondolatot. Furcsa, hogy a tagállamoknak a 99,9%-a egyetért valamivel, mi pedig vétózunk. Ismert ennek a döntésnek a háttere?
Nem, vagy hát én még nem ismerem, vagy hivatalos olyan dokumentum nincsen, amiből ez egy stratégia részeként azonosítható lenne. Az a korábbi hasonló akciókból, amikor akár a dél-kínai tenger kapcsán a kínaiak melletti vétó lehetőséggel élt Magyarország, vagy a migrációs kompakt kapcsán, vagy más helyzetekben használta azt, hogy látványosan diplomáciailag bolygottál, hogy kilép valahonnan a Magyarország. Ezek mostanában bevett eszközei a magyar külpolitikának. Tehát ez a pragmatikus vagy hiperpragmatikus külpolitika része. Egyébként ilyen helyzetekben az is lehet, hogy a visszavonásért cserébe valamit valahol kért a magyar külügy, vagy az is lehet, hogy egyszerűen csak a Erdogan és a magyar miniszterelnök közötti régió barátság jegyében tették ezt a gesztust, amit végül is, mivel visszavonták a vétót, el tudnak számolni Ankara felé, és végső soron nem lettek a legrosszabb fiúk most Európában sem.
Uh-huh. Jó, köszönjük szépen, tisztában látjuk a helyzetet, hála neked! Jó munkát már, aztán pedig jó hétvégét.
Köszönöm nektek is tovább, akkor inkább jobb optimistát.
Igen, optimistát pénteket. Majd most jön. Köszönjük szépen.
Okay,
szia, szia. Feledi Botont külpolitikai szakértővel beszélgettünk, egy kicsit körbejártuk az észak-szíriai török offenzíva hátterét.
Csodás! Hírek, információk, érdekességek, események Budapestről és környékéről.
No kérem szépen, hát hogyan érezzük mi magunkat székes fővárosunkban lakni, dolgozni, milyen errefelé? Hát kérem szépen, a Závesz Research Index számára készített kutatásából derül ki, hogy milyenek a mindennapjaink. A budapestiek fele úgy érzi, hogy egy fejlődő városban él, 41% látja stagnálónak, 8% pedig kifejezetten hanyatlónak. Ez az egyik fontos megállapítása, és nem preferenciákat vizsgáltak, meg nem a városvezetés elégedettségét, hanem hogy tényleg hogy érzik magukat a fővárosiak. 1000 fős mintán készült, szeptember 30 és október 4 között volt. A legszembetűnőbb a fővárosiak felkészültsége volt. Például arra kérdés, hogy tisztában vannak-e azzal, hogy ki a polgármesterük, 79% meg tudta nevezni a kerület vezetőjét. Hát ez nagyon jó. Mi meglepő, nem? Na, egyébként átlagosan 3,6-es osztályzatot kaptak a polgármesterek. Átlagosan.
3,6?
6. Hát az fölfelé kerekítek kis jó indulattal.
Suliba, igen, ez lehetett, de itt ez talán nem kell annyira kerekítgetni.
Igen. Azt mondja, hogy azt is kérdezték, hogy mivel elégedettek, és mennyire nem elégedettek, kérem szépen. Az átlag, tehát hogy amivel nagyon elégedettek, vagy inkább elégedettek a fővárosiak, azok a következő területek. A szórakozási lehetőségek, a kulturális élet, még talán ide sorolnám a tömegközlekedést, valamint a bölcsődei, óvodai férőhelyek számát. És akkor amire nagyon nem, az a korrupció elleni küzdelem, a parkolóhelyek száma, és mondjuk az utak, járdák állapota, és még ide, én ide ollóznám szívem szerint, bár akkor az összes többit is ide kéne, az útfelújítások szervezettségét, az egészségügyi ellátást, és az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférést is kritikával illették a fővárosiak.
Mondtam a következőt?
Mondhatom.
Azon merengtem el, hogy tényleg ez ekkora probléma-e. Volt egy eset pár napja, amikor érkezett, azt hiszem, Pest-Szent Imrén, hogy nagy dugulás van a csatornában, és kiderült, hogy betont öntöttek bele.
És,
Na várjál! A csatornázási művek illetékese, ittlakunk.hu-n nyilatkozott arról, Bátori Marianna, hogy nem egyedi esetről van szó, az építkezéseken mondhatni rendszeres, hogy a maradék betont a csatornákba zuttyintják, nem is gondolván, hogy mekkora kárt okoznak, és ilyenkor minden esetben a csatornaszakasz teljes cseréjére van szükség, ami hossztól és átmérőtől függően több százezer, vagy akár milliós tétel is lehet, és akkor még a bosszúságról, további károkról nem is beszéltünk. Ez tényleg, kinek jut eszébe, vagy ez?
Gábor, emlékszel a rádió férfi illemhelyének problémájára?
Melyikre gondolsz?
Hát ami hónapokig nem működött. És utána, igen, a csőgörényesek nemzedékei vallottak kudarcot a rádió pisztoáriával kapcsolatban, mire kiderült, tudod, mit öntöttek bele? Nem tudtam? Én ezek utána jártam, mert egész egyszerűen akkora műszaki problémát, hát ebben meg csemperagasztót öntöttek.
Oh. Jézusom.
Hát persze, hogy nem ment át rajta a csőgörény, érted? Hát nyilván belekötött, stb. Tehát, hogy én figyelj, ez a Józsi, mit csináljunk a betonnal? Megmaradt, öntsöd bele a csatornába, azt húzzunk innen. De ez lehet semmi más, tehát itt nem rossz indületről van szó, értem, hanem hogy el kell, csak azt nem értem, hogy miért nem kátyúznak belőle hazafelé, mikor mennek a kis busszal.
De amúgy meg hova kell önteni a maradékot?
Hát nem tudom, de olyan sok idejük nincs, mert meg beleköt a vödörbe, meg a betonkeverőbe, akkor lőhetik.
Na minden esetre ez most lett nekem világos, ez mekkora probléma, hogy évente sok ilyen eset van. És egészen kis, idézően kis trehánysággal lehet iszonyat nagy károkat okozni ezzel, mint hogy ez pár napja ebben az esetben is előfordult. Na mindegy, csak ezért hoztam ezt ide, elgondolkodtató minden esetre. Tehát valószínűleg nem tudom mennyire
nem lesz változás
az építkezéseken.
Semmennyire.
Én még nem nagyon hallottam ott.
Más Budapesten jellegű. Láttam először olyat, hogy elásták a kertbe a sittet. Micsoda? Hát ez mindenhol
nem
így
az van. Az sajnos, igen.
Ez mindenhol így van.
A legegyszerűbb módszer kétségtelen.
Szerintem itt is ez, hogy most mit csinálnak, nyilván be kéne pakolni, igen, valamibe elvinni, már, de hogy ott van, van ott egy lyuk, ott nem látja senki, ezt beleöntök.
De ennyi. Bele Béla, azt húzunk. Igen, ennyi, igen.
Biztos.
Na jó. Próbáltunk mi is
Budapest
tenni.
Budapest egy csodás, mi?
Nekünk a Gellért hegy a Himalája. A Millás reggeli fővárossal és környékével foglalkozó rovata hangzott el. Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. A lakosság nagy része heveny mobilózisban szenved. A statisztikák szerint egyre terjednek az okostelefonok. A magyarok 70%-a már ilyet használ. Mobilózis. A Millás reggeli mobilos rovata heti dózisokban hallható minden szerdán 3:49-től. Hogy le ne merülj.
A rovat támogatója a Bravofon Kft. A mobil nagyker.
Reklám.
Jó vezetést kíván önnek a Budget Fleet Solutions.
Anyu, akkor lefoglaljam a neten az őszi wellness pihenéseteket?
Persze, már alig várod, hogy pár napra eltűnjünk, igaz?
Bizonyám. Nos, kész is.
Jaj, kicsi, mi mindig a Danubius szállodákba szoktunk menni, te meg az Ensenába foglaltál.
Relax, anyu. Az Ensena Health Spa, a Danubius Hotels wellness szállodáinak az új elnevezése, még a 25% kedvezmény is ugyanúgy érvényes.
Szerencsére apád eszét örökölted. Hát akkor relax
és egészség. Mostantól az Enszánában Hívizen, Sárváron és Budapesten a Margit szigeten. ensanahotels.hu.
Reklámot hallottak. Rövid hírek a 90.9 Jazzin.
13 tagállammal, közöttük Magyarországgal szemben is új kötelezettségszegési eljárást indított az Európai Bizottság, mert az érintett országok nem hoztak a gyermekek szexuális zaklatása elleni küzdelemre vonatkozó uniós szabályoknak megfelelő törvényeket. Az olcsó cigi miatt is beidézték Magyarországot az Európai Bíróságra, mert a kormány nem szabta ki a cigarettára a minimális uniós jövedéki adót. Bíróság elé megy a lengyel kormány is. Áprilisban indította el az Európai Bíróság a kötelezettségszegési eljárást Lengyelországgal szemben a lengyel bírákra vonatkozó új fegyelmi rendszer miatt. A bizottság indoka az volt, hogy az új rendszer aláássa a lengyel bírák függetlenségét. Módosíthatják a kreszt az elektromos rollerek miatt. Már jövőre beleírhatják a közlekedési szabályzatba, hol közlekedhetnek az elektromos mikromobilitást segítő eszközök, mondta Révész Máriusz, az Aktív Magyarországért felelős kormánybiztos az Inforádiónak. A jelenlegi kreszt szerint az e-rollerek még a segéd motoros kerékpár kategóriájába sem férnek bele, nem minősülnek közlekedési járműnek. Így most a gyalogosokra vonatkozó szabályokat kell figyelembe venni a használatuknál. A terjedésük miatt szabályozni kell, hogy a járdán, az úttesten vagy a kerékpárúton haladhatnak. 5. alkalommal adták át a Margó díjat a Margó Irodalmi Fesztivál is könyvásáron. Az elismerést a legjobb első prózakötet szerzője Fehér Boldizsár kapta, írja a könyves blog. A lap szerint Fehér Boldizsár könyve a Vak majom egy kifordított fejlődés regény. A főszereplő ugyanis megkap mindent, mégis összeomlik az élete. A Margó díj nyertese 500 000 forintot, kereskedelmi és média támogatást, valamint próba fordítást is kap, illetve 15 millió forint értékű média támogatással népszerűsítik is a nyertes könyvet. 2019-ben összesen 34 könyvet jelöltek a kiadók és a szerzők. Az Egyesült Arab Emírségek és a Marshall-szigetek is lekerült az Európai Unió adóparadicsomokról összeállított fekete listájáról, így már csak 9 ország neve szerepel rajta. Az EU tagállamok pénzügyminiszterei megállapították, hogy az érintett két ország teljesítette kötelezettségvállalásait és kiigazította adóügyi jogszabályait. Emellett törölték a szürke listáról Albániát, Kosztarikát, Mauríciót, Szerbiát és Svájcot, aláhúzva, hogy már a számukra megszabott határidő előtt végrehajtották a szükséges reformokat. Végül az időjárásról: visszatér a napsütés, de helyenként ma megnövekedhet a fátyol felhőzet, esni viszont nem fog. 16 és 21 Celsius fok között alakul a hőmérséklet. A hétvégén is kellemes őszi időnk lesz napközben 20 fok feletti hőmérsékletekkel. A hírszerkesztőt, Schmidt-Andit hallották, friss hírek legközelebb fél óra múlva.
Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt a 90.9 Jazzy-n.
Budapesten balesetnél helyszínelnek a Hegyalja úton, kifelé a Döbrentei tér után, és nem messze innen a Sánc utca előtt is a külső sávban. A környéken lelassult a közlekedés, torlódásra készüljenek már az Erzsébet híd Pesti híd főjétől. Telítettek a sávok a Váci úton, a Fóti úttól az Árpád útig, az M3-as és az M5-ös autópálya fővárosi bevezető szakaszán, és erős a forgalom a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontok előtt. Zsúfoltságban a Rákóczi hídon mindkét irányban, az Üllői úton befelé a Kőér utcától, a Soroksári úton az Illatos úttól befelé, és a Rákóczi úton a Baross tértől a Blaha Lujza térig. Egybefüggő a sor a budai alsórakparton a Margit hídnál délfelé, a Petőfi hídnál északi irányban, és a pesti alsórakparton is a Lánchídhoz közeledve. Lassú az előrejutás az M1-es M7-es autópálya közös bevezető szakaszán már a budaörsi áruházaktól, és tovább a budaörsi úton, akár csak az Egér úton a Kőérberki úttól befelé. Kardos Zoltán, BKK Info.
A hírek után már is folytatódik a Millás reggeli, itt a 90.9 Jazzén. Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. Semmi sem olyan értékes, mint a jó munkaerő. Egy vállalat arculatát és jövőjét a munkaerő határozza meg. Mindegy, hogy kis cég vagy multi, hogy felső vagy középvezető, hogy fizikai vagy szellemi dolgozó, minden szinten a leginkább alkalmas emberre van szükség. Hallgasd a Millás reggeli rovatát, a munkaerőpiacot aktuálisan érintő és a vállalati döntéshozókat foglalkoztató témákról. Képzés, munkaerő megtartás, fejlesztés, hiteles megoldások, emberi tényező, a Millás reggeli munkaerőpiaci rovata.
No, hát személyes érintettség okán tettük most ezt a témát be az adásba. Hogyan őrizzük meg a szeniorokat? Ők a vállalkozás sikerének a kulcsa. Hát hogy a viharban ne lennének a szeniorok a vállalkozás sikerének a kulcsa? Ide, hát ennél azért empirikusabb megközelítés remélünk Nyisztor Józseftől, a munkaerőfejlesztés szakértőjétől, a Training 360 ügyvezetőjétől. Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
Először is nézzük a zsebeket. Költség hatékonyabb-e megtartani egy szeniort, mint felvenni egy újat, aki hát mondjuk junior?
Tudjátok a választ, hogy egyértelmű, hogy költség hatékonyabb.
De miért?
Teljesen biztos. Nézzük meg, hogy kik is azok a szeniorok, vagy más néven kulcsemberek. Tehát ők azok, akikben a tudás, a tapasztalat és a lojalitás egyszerre ötvöződik. A hasonlatot mondanék, akkor azt mondanám, hogy ők a vállalkozásnak az őssejtjei, mivel részben vagy egészében újra teremthető a cég. Tehát egyértelműen egyik legértékesebb erőforrása, nem a legértékesebb erőforrása a vállalat.
De úgy gondolom, ez nem korfüggő. Tehát lehet viszonylag fiatalon is valaki szenior, ha elég régen dolgozik.
Abszolút jól látod. Tehát az, hogy a tudás meg a tapasztalat meg legyen, az nem korfüggő. Biztos, hogy nem a vállalkozásnak a legöregebb kollégái, lehetnek közülük valaki, de lehet valaki 28 éves korában is az adott területnek a szeniorjai. Nagyon fontos, hogy folyamatosan nézzük, hogy ezek a jellemzők mennyire illenek rá. De ha megnézzük most költséghatékonyság oldaláról, akkor egyértelmű, hogy már az egyéni teljesítménye egy szeniornak, egy tapasztalt kollégának mondjuk a duplája, egy juniorhoz képest pedig akár a háromszorosa is lehet, de nem ez a legnagyobb érték, hanem hogyha ebben a közegben, ideális közegben mozognak, akkor körülötte lévő 10-20 embernek a teljesítménye lesz 20-30-40%-kal akár magasabb. És ha ezt beárazzuk, akkor azt látjuk, hogy a vállalathoz hozzáadott érték, amit beletesznek, az sokszorosa annak, amennyibe a pénzük kerül. Ezek igazi multiplikátorok.
Hogy lehet elérni, hogy ők maradjanak, és ne csak maradjanak, mert az olyan nagyon sokat nem érhet, hogy a szeniorok ott vannak a cégnél, hanem hogy jól is érezzék magukat?
Hát a Gladiátort biztosan láttátok a filmet.
Nem csak láttuk, a stáb egy negyede csinálja is.
Így van. Hát akkor azt mondanám, hogy érintsük meg a karjukat, vagy a karjukat egy fakarddal. Tehát a legfontosabb egy szeniornál, hogy azt érezze, hogy a vállalatban ő szabad. Odafigyelnek a véleményére, figyelnek rá, akár újra definiálhatja a saját helyét a vállalatban, hiszen akkora értéket tud hozzáadni. Kicsit szabadjára engedjük. Ezáltal meg is becsüljük őket, és ezáltal el tudjuk kerülni azt, hogy az adott pozícióban kiégjen. Tehát nagyon fontos az, hogyha ő más szeretne picit csinálni, akkor hagyjuk, és hogyha ezt hagyjuk és támogatjuk, akkor át fogja adni a tudását a következő embernek. Persze nem minden szenior tudja átadni a tudását magától, nagyon fontos, hogy erre képezzük őket, hogy ezt a tudását menjen. És így meg tudjuk tartani a szeniorokat, és valószínűleg egy másik területen is még nagy értéket tud hozzáadni a vállalathoz.
És ha ez a más szeretne csinálni, ez egyrészt több pénz, másrészt magasabb beosztás pozíció?
Elképzelhető, de nem a szeniorokból lesz a legjobb vezető. Ez nem mindig ugyanezzel jár. De ha meg szeretné próbálni, támogassuk. Lehet, hogy sikerül, lehet, hogy nem, de lényeg, hogy ne veszítsük el. De ez csak egy módszer, de vannak ennél szélsőségesebb példák. Nekem van egy kollégám, akivel 18 éve dolgozok együtt. Nagyon sokat tett a cég érdekében, és ő neki az volt a kívánsága, hogy ő szeretne egy évre valami, akármi más csinálni, és elment egy év szabadságra, és amit az elmúlt 18 évben nem csinált meg, azt megcsinálta. Volt annyira értékes, hogy ezt megtegyük.
És azóta visszajött, és minden szép és
visszajött,
jó?
Visszajött, erősebb lett a szervezet, mert mielőtt elment, azelőtt gyakorlatilag minden tapasztalatát megpróbálta beletáplálni az egész szervezetbe, hiszen egy nagyon fontos jellemzőjük a szenioroknak a vállalat iránti lojalitásuk, tehát kiváltotta saját magát úgy, hogy amire mi sose lettünk volna képesek az ő közreműködése nélkül, és ez alatt az egy év alatt meg tudta találni, meg tudtuk mi is találni, hogy hol lenne jobb, és hol tudna többet beletenni.
Hát kicsit orosz rulettnek érzem ezt, mert ha a szervezet rájön, hogy kiszáll ez a kollega, elmegy egy év fizetés nélkülire, és az alatt az egy év alatt bőven rájön a szervezet, hogy megy ezen nélkül az ember nélkül is. Akkor minek fogadjuk vissza?
Persze, hát vannak ilyen struktúrák, vannak olyan struktúrák, ahol a szervezet tudatában van annak, hogy mik az értékei, ott nem fordul elő. De az egy év egy nagyon szélsőséges történet volt. Sokkal-sokkal fontosabb, hogy érezze a kollega az értelmesség érzését, a haladás érzését, a partnerséget, a hozzájárulását az egész szervezethez, és hogy büszke lehessen arra, hogy ott van. Tehát nem kell szélsőséges példákba gondolkodni, ez annak a kollégának volt a vágya. De lehet, hogy a kolléga, mint ahogy te mondtad, ki szeretnéd próbálni, hogyha egy kisebb csoportot vezetne, vagy lehet, hogy magasabb ért akar. Meg kell nézni, oda kell rá figyelni, kit kulcs pontosságú, hogy a vezetője, a közvetlen felettese, az hogy áll hozzá. Én azt szokták mondani, hogy a szenior kollégák ugye a vállalathoz lojálisak, de a vezetőjük miatt mennek el. És ezt figyeljük meg nagyon, mert ha a vezető látja ezeket az igényeket, akkor meg tudjuk találni a kollega helyét.
Mert milyen gazdasági szerepük van a szenioroknak a vállalkozás szemszögéből nézve ezeket a dolgokat?
Multiplikátor egyértelműen, tehát a körülötte lévő csapatnak a teljesítménye nagyon függ tőle, illetve egy vállalatnak, hogy mennyire lesz rugalmas és válságálló, egyértelműen a szenior kollégákon múlik. Hiszen ők már tapasztaltak, nagyon sok mindent láttak már egyszer. Amikor jön egy váratlan esemény, akkor nem kezdenek el szaladgálni, hanem elkezdenek cselekedni azt szerint, ahol már egyszer megtapasztalták. Tehát egyértelműen látszik, hogy egy olyan összekötő, egy olyan ötvöző szöveg, vagy egy olyan kapcsolódási pont, amitől az egész vállalatnak az építménye sokkal-sokkal erősebb lesz.
Na, egy érdekes... Kinek a feladata figyelni rájuk? Tehát ugye vannak a közvetlen főnökeik, akikről beszéltünk, de ők nem tartoznak ebbe, egy külön kategória szeniorok, vagy a HRS, vagy ez vezérigazgatói szint, vagy ez struktúrától, cégtől, nagyságtól függ. Ez kinek a felelőssége?
Ez cégkultúrától függ, és mindenkinek a felelőssége. Nagyon messze fogok elmenni, amikor már egy kollégát fölveszünk, már akkor kell keresni a jövő szeniorjait. Tehát már akkor bele kell nézni, és azt mondani, ez az emberből lehet, hogy az lesz. És az egész pályafutás alatt ezzel a szemlélettel kell végigvinni, és minden szinten ebbe benne kell lenni, és hogyha egy ilyen kultúrát építünk a vállalatba, hogy igenis az a cél, hogy valaki oda eljusson, és igenis az a cél, hogy ez a tudáspiram is, aminek a csúcsán a szenior van, ha a tudáspiramisban áramoljon folyamatosan ez a tudás minél gyorsabban, akkor ez nem lesz kérdés, hiszen minden szintnek megvan a maga szeniorja. Lehet egy alacsonyabb szinten, vagy egy vállalatnak egy kisebb részén is olyan szenior kollega, aki nagyon kulcsfontosságú. Uh-huh. Tehát nem lehet azt mondani, hogy a HR-i, nem lehet azt mondani, hogy a felső vezetési, ezt folyamatosan szkennelni kell, és nagyon jó dolgot fogtál meg, ugyanis ahhoz, hogy a szeniorokat tudjuk kezelni, és meg tudjuk óvni, ahhoz észre kell őket venni a vállalatban is.
Észreveszik, írja a hallgató. Mindig. A szeniorok fizetése a legmagasabb, a fiatalokké a jövő, ezért érdemesebb a szeniorokat elküldeni, akkor fél évig lehet mondani a felső vezetésnek, hogy az új ember nem tud teljesíteni még. Ez az egyik markáns vélemény üzenőfalunkon, a másik pedig, hogy kis hazánkban sajnos a szenior dolgozókkal kapcsolatban az a gyakorlat, hogyha elér egy magasabb szintet, akkor ugyanannyiból inkább felvesznek három fiatalt, egyik csak beválik, ennek már szép irodalma van a LinkedIn-en.
Fene tudja. Én azt gondolom, hogy ha három fiatal fölveszünk, és van mellette egy szenior, akkor szerintem legalább 4-5 ember munkáját, de inkább 6 ember munkáját el lehet végezni. Egy vállalat úgy gondolja, hogy nincs helye és szerepe, az egyértelműen rövidlátó történet, és ott iszonyú erőforrásokat kell majd a toborzásban belefektetni, hiszen a jövő juniorja, akit most fölvette, pontosan látja a pályája végét, hogy itt ide nem érdemes investálni, hiszen ahogy tapasztaltabb leszel, elküldenek. Igen, van ilyen, de nem ez a jellemző már. Egyre jobban megbecsülik, egyre inkább odafigyelnek rá, hiszen szenior kollégát nagyon-nagyon nehéz fölvenni, szinte nem is lehet, hiszen azt a vállalatot kell, hogy nagyon-nagyon jól ismerje, ez egy nagyon fontos ismerete. Az ott lévő szenior kollega az még egy, a vállalaton belül egy másik állásban is sokkal értékesebb.
Hát én csak azt kívánom, hogy ez a vita simuljon el a hallgatók és Nisztor József között, mert a hallgatók ragaszkodnak ahhoz, hogy sajnos a vállalati kultúrában nem becsülik meg eléggé a szeniorokat, de hát reméljük, hogy majd megfogják. Köszönjük
minél egyszer,
hogy minél több
helyen. Igen.
Köszönjük.
Viszont hallásra,
szervusz. Szervusz.
Nisztor József a munkaerőfejlesztés szakértője, a Training 360 ügyvezetőjével vitattuk meg a szeniorok helyzetét a vállalkozásoknál.
Emberi tényező. A Millás reggeli munkaerőpiaci rovata hangzott el.
Huka csaka, huka, huka, huka csaka, huka, huka, huka csaka, huka, huka, huka csaka, huka, huka, huka
csaka. I can't stop this feeling deep inside of me. Girl, you just don't realize what you do to me. When you hold me in your arms so tight, you let me know everything's alright. I'm hooked on a feeling. I'm high on believing that you're in love with me. Lips as sweet as candy, its taste is on my mind. Girl, you got me thirsty for another cup of wine. Got a bug from you, girl, but I don't need no cure. I just stay your victim if I can for sure. All the good love when we're all alone, keep it up, girl. Yeah, you turn me on.
all the good love when we're all alone. Keep it up, girl. Yeah, you turn me on.
Szerencse fia vagy? Esetleg a szerencse lánya? Hogy kiderüljön, másra nincs szükséged, mint a helyes válaszra. Játék következik.
Megfejtők között minden nap kisorsunk egy prémium halkonzerv csomagot a tonhalfutár.hu oldalt üzemeltető Panissimi Kft. Jó voltában a mai kérdésünk. Melyik Portugália legnépszerűbb hala? A. A tőkehal, B. A ponty, vagy C. A lazac?
A helyes megfejtéseket ma délután 16 óráig várjuk a játékkukac@jazzy.hu e-mail címre. Kedvezzem ma neked a szerencse!
Végre van elég időt pecázni. A hétfő már nem a mumus többé. Hétközben azt csinálsz, amit akarsz. Időmilliómos vagy? Igen ám, de az aktív teljes értékű nyugdíjas évekre fel kell készülni. Érdemes elkezdeni a takarékoskodást is, hogy kijöjjön a matek. Megtakarítási lehetőségek, adókedvezmények, öngondoskodás, hogy legyen is miből az időt jól eltölteni. Időmilliómos, a millás reggeli nyugdíj megtakarítási rovata. Támogatónk a Generali Biztosító, a nyugdíjbiztosítások szakértője.
Impulzus vásárlók vagyunk, te is, ne nézzél ilyen boci szemekkel rám.
Én nem, csak minden.
De te is.
Nem, csak minden.
Látom, hogy Mövenpik joghurtból milyen mennyiséget fogyasztasz.
Hát pont, hogy nem impulzus alapon, az
de az egy impulzus termék.
És nem Mövenpik joghurt, hanem annak az olcsó verziója fele áron. A megfelelő helyről.
Mert akkor így több marad nyugdíjra, remélem.
Így van.
A szeniorok után ugyanis most nyugdíj téven következik Saub Erika, a Generali Biztosító személybiztosítási igazgatója fogja összekötni a két témát, az impulzus vásárlást és a nyugdíj előtakarékosságot. Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt kívánok!
Nyilván azt szokták mondani az emberek, és itt jön össze a két téma, hogy hát nincs nekem pénzem félretenni. Ez egy gyakori érv, gondolom, a Generálnál is sokszor találkozni ezzel.
Igen, hát mindannyiunkban benne van ez a fajta gondolkodásmód, hogy először költeni szeretünk, megvan ennek a pszichológiája, és hát majd ha marad, akkor abból félre rakok.
Van erről egy jó kis felmérés, hogy mennyire vagyunk költekezzek, mennyire veszünk felesleges dolgokat. Mit mutat ez a felmérés?
Nagyon érdekes, mert az emberek többsége, a megkérdezettek többsége azt mondta, hogy ő tudatosan vásárol. Ez a tudatosság viszont leginkább a tartós fogyasztási cikkekben, azok közül is mondjuk egy autót veszek, egy mobiltelefont, egy televíziót, akkor jól körbejárom, megnézem, hogy mi az, amit vásárolnék. De ha már mondjuk élelmiszerről vagy ruházatról van szó, akkor azért az indirekt kérdések feltevésével, hogy mennyiszer vásárolt, vagy hányszor vásárolt olyan ruhát, amit később nem hordott, vagy keveset hordott, illetve mennyi élelmiszert szokott kidobni. Itt már a válaszadók nagyon nagy része, 70%-a dobott már ki élelmiszert, 60%-a vett már olyan ruhát, amit utána nem, vagy talán egyszer hordott.
Ó, hát ez a pasikra nem annyira jellemző. Az a három póló az elfér azért, de az ember egy hölgy szekrényét megnézi, majd utána hallgatja, hogy nincs egy rongyom, amit felvegyek mondatot, na de félre a tréfával, ez miért baj egyébként? Mert hogy pont ez a forint hiányozna esetleg a nyugdíj előtakarékosságban?
Hát, hogy ezeknek a forintoknak egy része hiányozna, és hogyha azt az elvet követnénk többen, hogy amikor megkapom a fizetésem, bérem, juttatásom, akkor rakok félre megtakarítási célra, és a maradékot költöm, mint hogy azt is csinálom, hogy költök, és ha marad, akkor azt majd félrerakom, akkor sokkal hatékonyabban tudnánk megtakarítani, mert 5-10%-át a bérnek az a tapasztalat, hogy azért, aki nem nagyon rossz körülmények létminimum alatt ér, félre tudná tenni. Uh-huh. És ha tudatosabban vásárolna egyéb dolgokat, akár élelmiszer, akár ruházat, akkor nem is érezné meg valójában egy élet, nem élné meg életszínvonal csökkenésnek azt, hogy félre is rakott.
Uh-huh. Egyébként az hogy jön össze, hogy megszokjuk ezt az életvitelt, hogy ezt tetszik, megveszem, otthon kiderül, hogy mégse annyira finom, mégse annyira áll jól, mint az üzletben, és hogy utána ezt, mikor nyugdíjba megyünk, ezt már nehéz finanszírozni is. Tehát erről a feléről meg lehet-e fogni ugyanezt a problémát?
Hát ez is egy jó megközelítés, hogy erről egyébként is le fog mondani a nyugdíjba kerüléskor, hogyha nem lesz elég megtakarítása, de hát nem csak erről, mert nem 5-10% fog hiányozni, amit esetleg ilyen módon költünk el, hanem annál több. Tehát az a valóság, hogy a nyugdíjba vonuláskor ennél többről kell lemondanunk, ezért érdemes most lemondani erről, tehát itt is közbeszól az a pszichológia, hogy most mondjuk egy megtakarításra kiadni, az komoly fájdalomérzet. Hiszen valamit kiadok. Míg mondjuk vásárlásnál, és ez is kijött a kutatásból, hogy mondjuk az emberek negyede, vagy a megkérdezettek negyede, azt mondta, hogy ő úgy vásárol, hogy a kedvezményt nézi. Miért nézi a kedvezményt? Mert ugyan kiadok valamit, de kapok is. Kapok egy kedvezményt, és az pszichésen egészen máshogy hat.
Hogy lehet ezt áttörni? Mert ugye ez nem a kutatásból van, ez csak ugye, hogy látom itt a környezetemet. A legtöbben azt csinálják, hogy a kötelező költségeket azért kifizetik, tehát a rezsit befizetik, amíg vannak számlák, akkor azt le tudják mondjuk a fizetésből a hónap elején, és akkor úgy vannak vele, hogy akkor hát a többi az már akkor elköltető. De hogy még ebbe a rezsi mellé beleilleszteni azt a havi kis megtakarítást, azt a kis összeget, ami majd nyugdíj célra szolgálhat, hogy ezt hogy lehetne jobban tudatosítani?
Ez a tudatosításnak szerintem az első lépcsője, hogy igen, akkor vonja le ugyanúgy, ahogy a közüzemi számlákat most már nagyon sokan ugye inkasszóval fizetjük. Ha egy biztosítási megtakarítás, vagy egy nyugdíj célú megtakarítás is ugyanígy hó elején levonásra kerül a számlámról, akkor az egy olyan elköteleződés, amit tartani fogok. És látszik, hogy azért egyre több ügyfél van, hogy egyre többen gondoskodunk, vagy gondolkodunk úgy, hogy igenis ez egy fontos és megoldható kérdés. Én most egy saját példát mondok, 27-8 évesen elkezdtem megtakarítani, amivel akkor elkezdtem, az igazából nem jelentett megterhelést a kasszára. Most nem érzem úgy, hogy hova lett a fiatalságom, mert én néhány ezer forintot minden hónapban félreraktam.
Viszont van egy érdekes ellenvetés. Romlik a pénz, emelkednek az árak. Mit érhet az apró 20 év múlva, amit ma félrerakok? Na ez is egy érdekes megközelítés, és hallgatói, egy gyakori ellenérv. Hallgatója. Igen.
Hát ezért fontos, hogy úgy takarítsunk meg, hogy válasszunk olyan megtakarítási lehetőségeket, ahol a hozam, amit elérhetek, az ellensúlyozni tudja azt az inflációs hatást, ami majd hosszú évek alatt természetesen a megtakarításomat érni fogja, illetve gondoljak arra is, hogy a megtakarítás összegét is most lehet, hogy elkezdtem, nem tudom, 5-6 ezer forinttal 20 évvel ezelőtt, most már nem 5-6 ezer forintot takarítok meg havonta, hanem az inflációval növeltem a megtakarítás értékét is. És ez a két hatás összeadódik, akkor ha valaki mondjuk 20 évig megtakarít, akár másfélszerese is lehet az a megtakarított összeg annak, amit ő valójában befizetett.
Uh-huh. Jó, nagyon szépen köszönjük, megint csak elgondolkoztató beszélgetés volt. Jó munkát és jó hétvégét kívánunk.
Köszönöm szépen önöknek is, a hallgatóknak.
Viszonthallásra. No kérem szépen, akkor az elmúlt percekben Sau Berikával, a generál biztosító személybiztosítási igazgatójával beszélgettünk, hogy függ össze az impulzus vásárlás a nyugdíj előtt a takarékossággal.
Időmilliomos. A Millás reggeli nyugdíj megtakarítási rovata hangzott el. A rovat támogatója a Generáli Biztosító, a nyugdíjbiztosítások szakértője.
Hát Schmidt-Andi hírei jönnek, aztán pedig hát egy igen érdekes, elsőre talán távoli téma került terítékre, ez pedig az iratkezelés. Hú, apám, itt minden van. Én már láttam mindent ebben, mindent is. Nagyon kíváncsian várjuk, hogy Varga László milyen aspektusokkal tölti fel még ismeretkészletünket ezen a területen.